Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 65. Zsoltárunk első versét énekeljük. 65. Zsoltárunk első verse így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljuk el helyeinket, testvérek, és végig maradjunk így. Keressük ki és énekeljük 458. számú dicséretünket, annak mind a négy versét. 458. számú dicséretünk így kezdődik, aki értem, megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, hogy szereteted őrzött, és hisszük, hogy ma is megőriz ezen a napon bennünket. Köszönjük, hogy szavad tanácsolt, óvott, intett, vigasztalt. Hadd könyörögjünk ebben a közösségben a gyászolókért különösen is. Kérünk, hogy áraszd ki lelkedet fiataljainkra, akik a hetes tábor végén ma záró Isten tiszteleten vannak. Szenteld meg a te szolgálódat. Légy irgalmas, hogy legyenek olyanok, akik ott az Isten tiszteleten megpecsételik szívszerinti döntésüket örök életre szólóan melletted. És kérünk önmagunkért is, akik itt vagyunk, szólj hozzánk, beszélgess velünk, taníts, vezess világos utakon. Amen. Testvérek, Istennek ígéjét Jánosnak a mennyei jelenésekről írott könyve harmadik részéből olvasom, a 7. verssel kezdődő és a 13. verssel bezáródó szakaszból. A Filadelfia beli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja a Szent az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat. Ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat. Tudom, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ímé én adok a sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Íme azt mívelem, hogy azok eljöjjenek, és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Szerettelek, mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet. Én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Ímé eljövök hamar. Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, mely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Kedves testvérek, az evangéliumot ismerők, olvasók, azok úgy látják az Úr Jézust, amikor testszerint közöttünk jár, mint aki igazán pásztora volt az embereknek. Pásztorolta az egyes embereket, a tanítványait, hányszor leült velük, félrevonta őket, beszélgetett velük. Pásztorolta a betegeket, pásztorolta a bűnös embereket. És azt látjuk, hogy Jézus nem csak egyes embereket pásztorolt, gondozott, óvott, vezényelt, vezérelt, tanácsolt, irányított, hanem a gyülekezeteket is. Tanít egyeseket Jézus, és pásztorolja őket, és tanít közösségeket, gyülekezeteket, és pásztorolja őket. A jelenések könyve, ahonnan az alapigét vettem, egészen az elején 7 kis-ázsiai gyülekezetnek írott levelet tartalmaz. Amikor ezek a levelek megszülettek, amik közül a mostani is van, akkor tulajdonképpen még a kereszténység születésének a legelején vagyunk. Születnek egymás után a különböző gyülekezetek, és ezekben a gyülekezetekben megindul a harc. Harc a gyülekezetek ellen, hogy elpusztuljanak. És harc sokszor a gyülekezeteken belül. Amikor feszültség támad a gyülekezet tagjai, a különböző látású, irányultságú keresztények között. Jézus tanítja, úgy pásztorolja őket, hogy mindezeket fölhasználja. A keresztény gyülekezet erényeit és bűneit, hibáit és nagyszerű dolgait, és vezeti őket csodákon át. Megtapasztalnak egészen fantasztikus dolgokat, és átélnek szégyenletes dolgokat. Jézus vezeti, pásztorolja őket. Mindenütt, ahol megszületik egy gyülekezet, megjelenik az ördög is, a sátán is, és megpróbálja azt, amit Jézus épít, lerombolni. Vagy ha nem tudja, akkor legalább megrontani. A bűn és a kegyelem feszültségében születnek és élnek az első pillanattól kezdve a keresztény gyülekezetek. És ma is így élnek. Ma pont ugyanígy élnek. A bűnnek, amelyet ott hordozunk minnyájan magunkban, és a kegyelemnek a feszültségében élünk. Minden gyülekezet. A Pest Erzsébet központi is. És kivétel nélkül minden egyháztagja is. Arra figyeljünk, testvérek, ma először, hogy a gyülekezetek tulajdonosa és pásztora Jézus. Minden egyes levelét egyformán kezdi, és örök időkre szólóan kezdi, tudom a te dolgaidat. Akármelyik gyülekezetnek írott levelet, mind a mai napig tartó üzenetét Jézusnak elolvassuk, ezzel kezdi. Ennek a tudatában kellene élni minden keresztény embernek és minden keresztény gyülekezetnek, hogy a gyülekezet tulajdonosa, a gyülekezet pásztora, a gyülekezet alapítója tudja a dolgaimat. Így kezdi itt is, tudom a te dolgodat. Tudom, hogy mi az, ami fáj neked. Tudom, mi az, amitől félsz. Tudom, milyen bűnökben élsz. Tudom, milyen reménységeket hordoz a szíved. Ennek kapcsán olyan elgondolkoztató, testvérek, az, hogy vajon mi mennyire tudjuk egymás dolgait, mint gyülekezeti tagok. Mert Isten kimondja, hogy tudom a te dolgaidat, te gyülekezet. Minden egyes tagodnak tudom a dolgait, de vajon mi, akik ide járunk, tudjuk egymás dolgait? Vajon mennyire ismerik a gyülekezeti tagok egymás dolgait? Csak aki melletted ül, csak aki előtted ül, csak aki mögötted ül. Mennyire tudjuk? Vajon igaz-e az egymás közötti kapcsolatainkban az, hogy tudom a te dolgaidat. Nem sokkal inkább az az igaz, testvérek, hogy nem tudom a te dolgaidat. Nem tudom, mert nincs időm rád. Ezért nem tudok imádkozni érted. Nem tudom a dolgaidat. Nem tudom, hogy miben élsz. Nem tudom, hogy mivel küzdesz. Nem tudom, hogy miről álmodsz. Nem tudom, hogy mitől félsz. Nem tudom, hogy miben jársz. Vagy csak olyan kutyafuttába tudom. Olyan felszínesen, vagy csak pletyka szintjén tudom a te dolgaidat, amiket mások mondanak rólad. De testvérek, ezen a szinten soha nem lehet egymásért, mert nem tudunk egymásért imádkozni. Ha nem tudjuk egymás dolgait, nem tudjuk egymást Isten előtt hordani, azért nem mondunk egymásért imát. Nem tudjuk egymás dolgait. És azért élik meg sokszor a keresztény emberek, hogy magányos vagyok. Mert mint a 38 éve betegnek, ott a tó partján nincs embere. Senkit nem érdekeltek a dolgai 38 éven keresztül, csak Jézust. Ide jársz ebbe a gyülekezetbe. Kinek tudod a dolgait? Nem érdekel? Akkor hogy tudsz érte mozdulni? Imádkozni? Térden állni? Könyörögni? Tenni? Egyébként meg nem is érdekelnek a dolgaid. Van nekem éppen elég bajom, téged se érdekel az enyém. Engem se érdekel a tiéd. Döbbenetes ez a mondat, ahogy minden gyülekezetet köszönti Jézus. Tudom a te dolgaidat. Testvérek, a gyülekezetté válás része az, hogy tudjuk egymás dolgait. De Isten és ember viszonyában nem úgy van, mint köztünk van. Isten, amikor kimondja azt, hogy tudom a te dolgaidat, ez igaz. Ez igaz. Ha Isten mondja, az tökéletesen megáll. Igenis, tudom a te dolgaidat. Annyira tudja Jézus, hogy mindig meg is mondja. Mindig ki is jelenti. Minden egyes gyülekezetnek el is mondja, hogy tudom, hogy mi van veled, hogy mi van közöttetek, hogy hogyan éltek. Tudom rólatok. És el is mondja. Kedves testvérek, az a gyülekezet, amelyik előttünk van az igében, ez a Philadelphia beli gyülekezet, ez dicséreteket hall Jézustól. Csupa szépet, csupa jót. Jézus szereti ezt a gyülekezetet. Nincs ítélő szava. Mert ez a gyülekezet, ez a philadelphiai gyülekezet megtette, amit Jézus elvárt tőle. Hihetetlen nehéz körülmények között élt. És mégis mindig megtette. Erre szeretném ma a figyelmeteket egy kicsit terelgetni, hogy mit vár el Jézus a gyülekezettől, a gyülekezet tagjaitól, így tőlünk is. Így olvastuk az igében, hogy adtam elődbe egy nyitott ajtót. Azt várja el tőlünk Jézus, hogy egy ajtós emberek legyünk. Adtam elődbe egy nyitott ajtót. Fontos, hogy ezen a Jézus által nyitott ajtón közlekedjenek Isten gyermekei. Ma nagy divat a kis ajtókat, a kiskapukat keresni. Szeretnek az emberek a kiskapun bejárni. Úgy hívják, hogy ügyeskedés. Úgy hívják, hogy kapcsolatrendszer. Azt mondja Jézus, hogy elvárom tőled, hogy egy ajtós ember legyél. Azon az ajtón közlekedj, amit én nyitottam meg előtted. Ne engedjünk annak, testvérek, ami jellemzi a mi időnket, hogy az emberek szeretnek kiskapukon bejárni, ügyeket intézni, úgy élni. Adtam elődbe egy nyitott ajtót. Mit jelent ez? Kedves testvérek, ilyesmit jelent, mint amikor Jézus a gazdag ifjúval beszélget. akit megkedvel. És azt mondja neki, hogy van még egy fogyatkozásod, add el minden vagyonodat, most jön az ajtónyitás, és gyere és kövess engem. Adtam elődbe egy nyitott ajtót. Gyere velem. Legyél az enyém, hagyd ezt itt. És akkor kiderül, hogy ezen az ajtón a gazdag ifjú nem tud bemenni. Noénak, amikor Isten megparancsolja, hogy építsen bárkát, mert jön az özönvíz az ember bűnei miatt, mint büntetés. Nyit egy ajtót. A menekedés ajtaja a bárka. És nincs más ajtó, amelyik az életre visz. Adtam elédbe egy nyitott ajtót. Át kéne, hogy járja az egész bensőnket, gondolkodásunkat, erkölcseinket, hogy a Jézus által megnyitott ajtón tanuljunk meg közlekedni. Vannak, akik nagyon szeretnek a hazugság ajtaján közlekedni. Vannak, akik a mártíromság ajtaján szeretnek. Van, aki a baráti kapcsolatai ajtaján szeret közlekedni. Van, aki a törvényeket megkerülve szeret közlekedni. Adtam eléd egy ajtót. Mennyire határozza meg Isten ígéje, hogy merre járok? Mennyire dönthet Isten szava abban, kik a barátaim? Hogyan vagyok velük együtt? Hogy viselkedek a munkahelyemen? Egy ajtót adtam eléd, mondja Jézus. És az ajtó nyitva van. Aki azon megy be, mondja Jézus, aki azon megy be, az Isten gyermeke. Jézus elvárja, hogy egy ajtós ember legyek. Azon az ajtón közlekedjek, amíg itt a földön tart az életem, amit ő nyit meg, amit az igéjével nyit ki, és az igéjével tanácsol. Ne kiskapukat kereső légy, ne ügyeskedő, ne ravaszkodó, ne trükköző, egyértelmű ember legyél. Egy ajtós ember legyél, amit Jézus nyitott meg. A második rövid üzenet így hangzik, hogy Jézus az övéitől elvárja, hogy gyenge emberek, erőtlen emberek legyenek, abban az értelemben, ahogy itt olvastuk. Azt mondja az ige, hogy tudom, hogy kevés erőd van. Ma tudom, hogy az erő bűvöletében élnek az emberek. Az erős a példakép. Az erős az ideális. A politikailag erős, a gazdaságilag erős. Hogyan értsük ezt, hogy tudjak erőtlen ember lenni Isten előtt? Kedves testvérek, Isten a gyengét erősíti csak. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Miért volt gyenge? Miben, miként volt gyenge ez a filadelfiai gyülekezet, amely egyébként dicséretet kap ezért? Hogy erőtlen vagy. Testvérek, a kívülvalók szemében, a politikai hatalom szemében, a vélemény formálók szemében volt ez a gyülekezet. A döntéshozók szemében volt erőtlen. A hatalom, az akkori hatalom semminek nem tartotta a filadelfiai keresztényeket. Nullának. Egyszerűen nem számoltak velük, mintha nem lennének. Nem tényezők. Mit számít az a néhány hívő ember Filadelfiában? Mit számít az a néhány bolond imádkozó? Mit számít az a néhány elszánt magát kereszténynek mondó? Ugyan mit számít ennek a városnak az életébe? És egyáltalán kik ezek? Egy senkik. Igen, tényleg testvérek, mit számítunk mi Budapesten? Hívő emberek, keresztény emberek, imádkozó emberek. Azt gondoljátok, hogy a politika, a hatalom ma másként néz a kereszténységre? Ma se tartja az imádkozókat igazán semminek, senkinek. Lenézi. Nem tényező. Nem kell számolni velük. Nem jelentenek semmit. Jézus meg azt mondja, ne félj te kicsinyáj, tetszett az atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Ne félj. Szeretném, ha megegyeznétek ezt a mondatot. A gyenge embernek Isten előtt van távlata. Egy helyen beszél az ige, hogy erőseket, királyokat dönt le Isten a trónjáról. Akik már éltetek több évtizedet, mint jó magam is, láttatok elég királyt ledőlve a trónjáról. A gyenge embernek Isten előtt van távlata. Testvérek, meg ne ijedjetek, mert Isten előtt nem számít, hogy kevesen vagyunk. Nem számít, hogy a világ szemében gyengék vagyunk, erőtlenek vagyunk. Soha ne féljetek ettől. Soha ne essetek kétségbe. Isten az erőtlenek erejét újítja meg. Az az akadály, ha megrettenünk attól, hogy kicsik vagyunk és kevesek. Isten előtt nem akadály ez, de eszköz. Dicséri Jézus ezt a gyülekezetet, hogy erőtlen, mert ez azt jelenti, hogy nincs semmi a kezében, nincsenek fegyverei. Sokszor volt a történelem folyamán erős az egyház. Mindig baj volt vele, amikor erős volt. Azért dicséri Jézus ezt a gyülekezetet, mert azt mondja, hogy tudom, hogy kevés erőd van, üres a kezed. Kedves testvérek, féltjük az európai kereszténységet, hiszen rengeteg jelét vesszük annak, hogy elsőrenden most egy jó ideje Brüsszelből tapasztaljuk ezt, hogy mennyire semminek tartják a kereszténységet, a keresztény egyházakat, a keresztény gyülekezeteket, szocialisták, kommunisták, liberálisok, zöldek, homoszexuálisok, ott ülnek, mint az Európai Unióba, és mindent megtesznek azért, hogy ezt a keveset is, akit egyébként semminek néznek, történelmi anakronizmusnak néznek, megvetnek. Még azt a keveset is valahogy eltiporják, de nem fogják tudni. Ők mind eltűnnek a történelem színpadáról. Kivétel nélkül. Az erőtlenek meg az erős Istennel itt maradnak. Az idők végéig. Hol lesznek már liberálisok, zöldek, kommunisták? Hol lesznek már? Dicséri Jézus a filadelfiai gyülekezetet, mert erőtlen, de nem fél, mert az erős Istenére néz. Ne féltsük a kereszténységet, testvérek! És ne rettenjünk meg, ha kevesen vagyunk. És ne rettenjünk meg attól, ha erőtlenek vagyunk. És Ne törődjetek azzal, hogy a politika, a hatalom mit mond. Mondta már 2000 éve is. És hol vannak azok a cézárok, azok a rendszerek, azok a világok, azok az ideológiák, azok az izmusok, azok a kis és nagy királyok. Némelyiknek emlék nyoma sincs, de a filadelfiai kicsi gyülekezetről 2000 év után is itt beszélünk Pesterzsébeten is. És az idők végéig fognak. A kereszténységnek soha nem az a bűne, vagy a baja, hogy erőtlen, hanem az a bűne és baja, ha engedetlen Istennek. Hallja Isten szavát, és megy tovább a maga buta feje szerint. És elrontja az életét, körülnéz, és szidja a társadalmat, a világot, a pártokat, az Istent, a földet, az embereket. Holott az történt, hogy ment a maga feje után. Büszkén, öntudatosan. Ki vagyok én? Nézd meg! Tanuljuk meg, nem erősnek, hanem engedelmesnek kell lenni Isten előtt. És az utolsó üzenete az igének ez, hogy elvárja Jézus, hogy egyajtós ember legyek, elvárja tőlem, hogy merjek, tudjak előtte erőtlen ember lenni, és végül, hogy oszloppá legyek az ő templomában. Funkciójában kétféle oszlop van, az egyik dísz oszlop, a másik tartó oszlop. A gyülekezeteink is teli vannak dísz oszlopokkal. De egy almacsutkát sem bírnak el. Látszólag oszlop Isten templomába. Csak nem lehet megterhelni semmivel. Mint hogy az építészetben is vannak oszlopok, melyeknek nincs tartó funkciója. Csak dísz. De az ige más valamiről beszél. Oszloppá teszlek az Isten templomába, akire rá lehet terheket tenni a gyülekezetben. Nem ő a teher a gyülekezetnek, hanem ő hordozza a terhét a gyülekezetnek. Az egyik szép és faragott, díszes, cicomázott, kifestett, színes. Mutat valamit. De a legegyszerűbb teherhordozás alatt is összeomlik és eltűnik. Vajon te itt leszel 2 év múlva? Vagy 1 év múlva még mindig itt leszel? Isten teherhordozó oszloppá akar tenni minket az ő templomában. Ebben a gyülekezetben. Rád lehet terhelni emberi sorsokat? Vagy azt mondod, elég nekem magamé. Azzal fejezem be, testvérek, hogy az igében is így zárul Isten igéjének az üzenete, hogy ne félj. Ne félj, én veled vagyok. Csak annyit kérek végül tőled, hogy vigyázz a koronádra, hogy senki el ne vegye tőled a te koronádat. Olyan boldogsággal töltött ez engem, hogy koronánk van. Az a mennyei állampolgárok egyik jele. A fehér ruhájuk, meg a koronájuk. Vigyázz a koronádra, hogy senki el ne vegye tőled. Mert Jézusért van a koronád is, a mennyei állampolgárságod is, a földi boldogságod és az örök életed is. Ma ezzel bocsátalak el, vigyázz a koronádra. Van koronád, vigyázz rá. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy azon az úton akarsz járatni bennünket, amelyen te nyitod meg az ajtókat, és te zárod be, ahol nem engeded, hogy tovább menjünk. Köszönjük, hogy te magad vagy az ajtó, és azt akarod, hogy a mi életünk rajtad keresztül zajlódjék, nem téged megkerülve, nem téged kikerülve, nem tőled függetlenül. Könyörülj meg rajtunk, hogy így lehessen. Köszönjük, hogy az erőtlenek erejét te újítod meg. Olyan sokféle erőtlenség terhel bennünket, legfőképpen a lelki erőtlenségünk. Könyörülj rajtunk. Bocsáss meg, ha tele van a szívünk félelemmel, amikor látjuk ezt a világot, keresztény ellenességét, néped iránti gyűlöletét, harcait, és megrettenünk. Köszönjük, hogy megállhatunk a helyünkön, és erőtlenségünkben oda tárhatjuk üres tenyerünket felét, hogy ajándékozz meg bennünket. És nagyon köszönjük, hogy feladatunk van, hogy oszloppá legyünk, akik életeket hordoznak és megtartanak. És legvégül köszönjük a koronát, amelyet Jézusért kapunk, az üdvösség koronáját. Szeretnénk jól vigyázni rá. Segíts nekünk, Urunk. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket, majd azt követően énekeljük el a záró éneket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten a nyári menetrendben tartjuk az alkalmainkat. Jelentem a gyülekezetnek, hogy a nyári programjaink sorába az 5. táborunk ezen a héten zárul. Most lesz az 5. táborunknak vége, most van a záró istentisztelet. Külön is kértek bennünket arra, hogy imádkozzunk értük, mert csodálatos hét van a fiataljaink mögött. Azért is könyörögtünk, hogy pecsételje meg a döntést sokak szívébe Isten szent lelke Jézus Krisztus mellett. Lélekben gondoljunk tehát rájuk. Gyászolók vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Pogány Jánosné testvérünket, aki 91 esztendőt élt. És legvégül hirdetem a gyülekezetnek, hogy ifjú Takaró Tamás és Marcsa Anna esküvője 2013. 8. hó 23-án pénteken 16 óra 30-kor lesz itt a templomban. Mindenkit szeretettel hívnak, hívunk mi is az ünnepi istentiszteletre, és az azt követő szeretett vendégségre is. Tehát az egész gyülekezetet szeretettel várjuk. Isten tiszteletünk végén a 278. számú dicséretünk 8. utolsó versét, majd a himnuszt énekeljük el. 278. dicséretünk így kezdődik: dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.